János evangéliuma 12. fejezetének első versétől így szól az ige. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágokat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Simon leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Imádkozzunk!
Kedves testvérek, a felolvasott igeszakasz valószínűleg egy jól ismert ige, egy jól ismert történet, és hát úgy kezdődik, ugye, hogy 6 nappal húsvét előtt. De az előtte levő történet pedig Lázár feltámasztása. És így itt vagyunk két esemény között, és a két fejezet is elég szervesen egybe tartozik. A két esemény Lázár feltámasztása, és az az ünnep, amit tulajdonképpen emiatt rendeztek, de Jézus tiszteletére. Mert Jézus föltámasztotta Lázárt. És aztán, hát már nem akartam hosszabb igeszakaszt felolvastatni az elején, de még a következő szakasz is ide szervesen hozzátartozna. És amikor eldöntöttem, hogy erről az igéről szeretnék ma előttetek szólni, akkor tulajdonképpen ez az ív volt, amit aztán szeretnék majd megemlíteni a vége felé, ez a feltámadás. A feltámadásról, ahogyan itt olvasunk, ahogy találkozunk ebben a két fejezetben. A feltámadás, ahogyan Jézus összeelegyíti Lázár feltámasztását, és a saját feltámadásáról, ahogy beszél. Egy öröm ünnepről olvasunk itt. Egy öröm ünnepről, amit képzeljünk magunk elé. Képzeljük magunk elé, ahogy jönnek egymás után a vendégek, asztalhoz telepednek. Nem tudjuk, hogy ki rendezte, valószínű, hogy nem a három testvér, Mária, Márta és Lázár, valószínű, hogy valaki más abból a városból. De Mártát úgy látjuk, mint aki szolgál, aki abban forgolódik, hogy tényleg mindig tele legyenek a poharak, ott legyen az étel a férfiak asztala körül is. Ott van Lázár is, és nagyon érdekes, hogy Lázárt hol látjuk? A Jézus körül ülők között. És ennyit olvasunk róla, ő ottan meg is húzódik a háttérben. Egyszerűen csak ott van. De a puszta jelenléte beszédesebb mindenkinél. A puszta jelenléte valamit elárul, valamiről tanúskodik. A puszta jelenléte azt mutatja, hogy Jézus hatalmasat cselekedett. Hogy Jézus valami olyat tett, amit senki ember nem tudott még eddig megtenni. Jézus olyat tett, ami mutatja azt, hogy ő az eljövendő. És látjuk azt, hogy igazándiból kinek rendezik ezt az ünnepséget. Ez nem egy egyszerű vacsora, amikor csak kitették a ételt, italt, és akkor fogyasztatok, hanem azt olvassuk, hogy neki, hogy Jézusnak. Jézusnak rendelték ezt a, vagy rendezték ezt a vacsorát. Vacsorát készítettek ott neki. És Lázár pedig egy az ott ülők között. Az jutott eszembe, hogy ez a társaság egybe jött, és igazándiból Lázár csak úgy ürügy, most értsük jó értelemben, csak úgy oka az egésznek. De kit ünneplünk? Jézust. És amikor mi egybegyülünk vasárnapról vasárnapra, akkor nem csak egymás szórakoztatására jövünk össze, nem csak egy klub délelőttöt tartunk, hanem kit ünneplünk? Jézust. És amikor két család összejöhet, mert itt talán ott vannak ugye Jézus tanítványai, Jézus, a család, a három testvér, és még talán néhány ember, néhány barát, vagy jó néhány barát, de kit ünnepelnek Jézust? És amikor mi összegyűlünk egy-egy család, kit ünnepelhetünk? Amikor egy-egy születésnapot vagy névnapot tartunk, amikor valamilyen gyógyulást ünneplünk, és milyen nehéz olykor-olykor kiszakítani egy-egy ilyen dolgot. Ugye nagyon sok esemény van a mi életünkben. Az embernek tényleg ki kell húzogatni a naptárjából, hogy na, ide sem megyek, oda sem megyek, amoda se tudok elmenni. A fiamat ide kell vinni, a lányomat oda kell vinni, amoda szeretnék elmenni, mégsem megy. Mi kihúzogatjuk a naptárunkból sajnos, hogy ide nem tudok menni, oda nem. De itt tényleg hát egy esemény van. De azt olvasjuk, hogy 6 nappal az ünnep előtt. Azért ott is történtek dolgok, és tudnak ünnepelni. És amikor egybegyűlik egy születésnapozó, vagy egy gyógyulást megünneplő társaság, akkor Jézust ünneplik. Jézus van a középen. És ez az ember, Lázár, aki révén és okán gyakorlatilag oda összejöttek, csak úgy egy a jelenlévők között. Így megemlíti egy szóba, hogy na hát, vagy egy sorba, hogy ott van Lázár is közöttük, de Jézusnak rendezik az ünnepet, és Jézus van a középpontban. Amikor mi összegyülekezünk, tudjuk azt, hogy ki van a középpontban. Most persze, hogy nem arról beszélünk, hogy két világi család összejön, vagy tényleg otthon valakik tartanak egy teljesen hitetlenek körében egy összejövetelt, de amikor gyülekezeti tagok összejönnek, ott van Jézus a középpontban. Ott van Jézus a középpontban. És hát Jézus van a középpontban, és Jézus szólal meg. És amikor itt van közöttünk, vajon Jézus megszólal? Vagy amikor hazamegyünk, akkor viszünk valami olyat, vajon egy szó megmarad-e, amit hazavihetünk? Talán egy egész mondat, talán egy bekezdés, de, vagy egy gondolat. Hazaviszünk valamit, hogy na ezt Jézus nekem mondta most. Valahányszor összejövünk, én benne mindig az a gondolat és imádság van, hogy tényleg ne csak úgy összejöjjünk, és ne csak eltöltsünk egy órácskát, vagy akármennyit. Hogy ne csak annyi legyen, hogy na elmegyek, mert szeretek azok között, az emberek között lenni, mert hát Krisztus jön át rajta, oké. Ne csak ennyi legyen. Jézus szólaljon meg. Hangozzék az az ige, amely hát, ahogy hallottunk, nem tér hozzánk vissza, vagy nem tér hozzá vissza üresen. Az a kép jutott eszembe, amikor imádkozott Tamás, hogy mint egy bányába lemegy egy csille, hát elég muris lenne, hogyha üresen jönne föl. Minimum muris lenne. Leviszik, megtöltik és följön. És Istenhez is így kell, hogy visszakerüljön az az ige, amit közöttünk elhangzik. Amit közöttünk mond. Viszek én haza valamit abból, amit ő ma vagy akármikor mond. Megszólal-e a mi szívünkbe. Itt egy örömünnep, egy örömünnepről olvasunk, és akkor olvasunk arról, hogy Jézus meg ünneprontó. Hát mi is történik? Hát az történik, hogy folyik az ünnep a maga medrébe, ahogy megszervezték, megtervezték, és akkor jön Mária, és valami nagy dolgot cselekszik, megmossa Jézus lábát nem is akármibe, hanem valami drága kenettel. Hát Júdás pedig azt mondja, hogy hát mekkora pocsékolás, és Jézus mit mond rá? Hagyd, hiszen a halálom napjára, a temetésemre tartogatta. Hoppá. Hát most ünnepeljük a feltámasztást, hogy Lázár föltámadt, hogy Jézus valami sokkal nagyobb, mint amit emberek el tudtak képzelni. Most azt ünnepeljük, hogy Jézus végre az a mesiás, akit Isten megígért. Most ünnepeljük Jézust. És akkor itt meg azzal jön, hogy temetésem napja. Hát micsoda ünneprontó hangulat. Temetés. Senki nem akar itt hallani arról, hogy Jézus meg fog halni. Ugye, amikor valami oda nem illő hangzik el. Amikor valami olyan, amire nem számít az ember. És Jézus szájából. Hát úgy szeretik azt az embert, azt a prófétát, Jézust. És egyesek már meglátták benne azt, hogy ő Isten fia, az elküldött, aki eljövendő. És akkor arról beszél, hogy meg kell halnia. Látni fogjuk, hogy a farizeusok agyába, gondolataiba nem fér bele a feltámadás. De a tanítványok agyába se. És olyan, hogy meghal. Hát egy messiásnak el kell jönnie dicsőségesen, meghalnia, hát mi ez? És Jézus pedig a meghalásáról beszél, a temetéséről. Miért rontja el az emberek kedvét? És vajon a mi életünkben hogy van ez? Amikor úgy Isten úgy megszólal, hogy tényleg aláhúz valamit az életünkbe, de valami oda nem illőt mond. Valami olyat, ami hát úgy nagyon piszkál, úgy nagyon bánt. Bántott mindenkit. Valamilyen szavával megbántott gyakorlatilag mindenkit. Most vagy a feltámadásával, vagy ahogy Júdásnak mondja. De miért? Miért bántja meg az embert? Nyilvánvaló azért, hogy valami másképp menjen tovább. Összeszervezik, megtervezik ezt az egész ünnepi vacsorát. Arra gondolnak, hogy milyen jó lesz, hogy Jézust ünneplik. És Jézus azt mondja, hogy a temetésemre. Egy történetet hallottam, amikor egy férfi egy gyülekezetben panaszkodott a presbitériumra, hogy hát mennyi mindent így meg úgy csinál, és hát ez így sincs jól, meg úgy sincs jól. Mindezt a lelkésznek mondta el. És a lelkész, na ezek az Istennek, a szent lelkének vezetése, hirtelen azt kérdezte, hogy testvér, mi van a feleségeddel? Akkor egy kicsit himmegett, hámmogott, hűmögött, és azt mondta, hogy hát megcsaltam. Hát romokban van. Szóval amikor oda nem illő, vajon megállunk-e adott pillanatban, hogy na most ez nem fér bele az én terveimbe, koncepciómba, gondolataimba, de Isten mégis itt valamit aláhúz. Aztán lehet egy jó poénnal elütni a dolgot, persze, sok mindent lehet, de megállunk-e? Meghalljuk-e azt, amit ő olyan szokatlanul esetleg odamond? Az jutott eszembe, hogy a szerelmeseknek igen nehéz mondani bármit is, mert hát ugye vakok és mennek előre. Nehéz, ott nem lehet észérvekkel megszólítani és meggyőzni bárkit is. A szerelem az valami más hullámhoz. Ott tényleg csak Isten tud kijózanítani, hogyha ki kell józanítania. Természetesen nem arról beszél, hogy egy házasságban a szerelem nem oda való volna, de amikor egy házasságon kívül aztán jönne egy másik szerelem, természetesen az már olyan, amiért lehet könyörögni. Én még ugyan nem voltam házas, amikor szerelmes lettem egy hitetlenbe. És hát keményen kellett tusakodnom, hogy viszont ne legyek szerelmes, mert hitetlen. És nekem nem az az életcélom, Istennek nem az a célja. És meg is tapasztaltam azt, hogy Isten adott egyik napról másikra a szabadulást. Nyáron az Alföldön voltunk, elmentünk Szarvason egy száraz malom nevezetű alkotmányba, amit annak idején arra használtak, hogy azzal őrölték ugye a gabonát, vagy inkább a kölest. A száraz malomban van egy hatalmas nagy kerék, volt vagy 20 méter az átmérője, és abba befognak egy-két-három lovat, és ahogy azok mennek körbe-körbe, megforgatnak egy pár fogaskereket, és ez megőrli a malomkő között a gabonát, vagy a kölest. És Tesedik Sámuel azt mondta, hogy hát ezek a lovak depressziósak lesznek, ezeknek így nem lehet egész nap dolgozniuk, és azt mondta, hogy 2 óránként cserélni kell. Hát a ügyes paraszt, okos paraszt, leleményes ember meg is oldotta, Három lova volt, kettőt befogott, és két óránként az egyiket kivette. De amikor nem volt még annyi se, akkor a ló már nem akart két óra után menni, vagy x óra után menni előre. Elfáradt, zajos volt, poros volt, sötét volt, nem volt kedve, csak hajtották, menj, menj, menj. Mit csinált a paraszt? Befogta a ló szemét. Akkor még a tűzön is keresztül megy a ló. Akkor mindegy, hogy mi van. Akkor megy. Vajon így vagyunk mi a terveinkkel, gondolatainkkal, hogy bekötjük a szemünket, csak egy dolgot látunk meg magunk előtt. Amit elterveztünk, amit elgondoltunk. És ha Isten mond valami oda nem illőt, ami egyébként oda illik, pontosan oda passzol. Pontosan oda passzol. Vajon meg tud állítani bennünket Isten? Azért emlékezzünk vissza, hogy Mária egy fejezettel korábban ugyanúgy a szemére veti Jézusnak, mint Márta, hogy hát hogyha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Teljesen másban gondolkozott, mint Jézus. Vajon itt nem erről van szó, hogy teljesen másban gondolkoznak, mint Jézus. És vajon a mi életünkben hányszor van olyan, hogy teljesen más terveztünk, gondoltunk, képzeltünk el. De Jézus valami teljesen mást hozott. Valami más ötletet, valami más gondolatot, valami, merre másfele akarja az ő gondolataival irányítani a mi életünket. Ott van bennünk az, hogy viszont az alkotó, a teremtő az, aki megszólal a mi életünkbe egy ilyen helyzetben. Nem ezt terveztük, nem így gondoltuk, keresztbe húzták a számításunkat, de én Isten kezében nyugszom, és az ő alkotó keze fölöttem van. Cselekszik az Isten. Nem így terveztem, nem így akartam, nem így gondoltam, de Isten velem van. Nem csak ellenség lehet az, ami egy adott pillanatban sehogy nem fér bele az én elképzeléseimbe, gondolataimba. Természetes, hogy van olyan az életünk során is, amit Isten azért ad nekünk, hogy a hitünk erősödjék. Ha azon keresztül megyünk, akkor erősödik a mi hitünk. Próba ez, ha jól kiállja, még erősebb lesz hitem, mondja egyik énekünk. De hallgatunk-e Isten szavára? Olvassuk-e Isten igéjét? Megszólalhat-e? Hazaviszünk-e valamit a puttonyunkba, a gondolatainkba, amit elraktározhatunk, mert az Úr szava az nekem. Egy öröm ünnepről olvasunk. Egy öröm ünnepről, ahol egyik pillanatban Mária fölkel és hoz egy alabástrom szelencét, egy valamilyen tégelyt, megtöri, nem csak lecsavarja a kupakját, hanem tényleg tönkreteszi a burkolatát, és megkeni Jézus lápát. És aztán a hajával kezdi el ezt törölgetni. Ez egy tényleg egy drága kenet volt. Azt olvassuk, hogy Júdás megbecsülte az értékét. Ha megbontatlan lett volna, akkor 300 dénár áruért el lehetett volna adni egy embernek, egy átlag embernek, egy napszámosnak az éves bére. És akkor nem fizette ki még a közös költséget, a rezsit meg, stb. Tehát még nem evett egy falacot sem abban az évben. Na mennyi? Tessék beszorulni, 600 ezer, másfél millió, 10 millió, mennyit? Tehát egy egész életet gyűjtötte Mária is, és azt most itt így hirtelen, egy hirtelen vezérelt ötlettől megtöri, és talán csak valamennyit, de kijönt Jézusra. Jézus lábaira. Most az szokás volt, hogy amikor jön egy vendég, akkor megkeni a haját a vendégváró, a vendéglátó, az ő tiszteletére egy csepp olívaolajjal. Arra, hogy egy lábát, hát amire csak vizet szoktak adni, azt is csak a rabszolga. Akkor most Mária egy ilyen drága kenetet. Talán eszünkbe jut az, amit mond Keresztelő János Jézusról, hogy neki még a lábán a sarut sem vagyok méltó, hogy megoldjam. Hát Mária talán ezért nem mást kent meg, nem a fejét keni meg Jézusnak, hanem a lábát. Talán. Megkeni, és igazándiból ez valami hatalmas dolgot fejez ki. A legértékesebbet hozza. Nincs értékesebb. Tehát már a házát egyszer, kétszer, háromszor, akárhányszor odaadta Jézusnak, rendelkezésére bocsátotta, hogy amikor jön Jézus a hosszú útjáról, ott megpihenhet. Jeruzsálemben talán nincsen hely számára. Betlehembe sem volt. De itt megpihenhet. Náluk mindig nyitva volt. Ha nem volt ott, hol Lázár, akkor is nyitva volt a házuk. Odaadta a házát, és most az élete megkuporgatott minden fillérjét gyakorlatilag, a vagyon, vagy nem csak a vagyonát, hanem az értéket, azt odaadja Jézusnak. Miért? Miért? Mert hálás. Mert hálás. Mert Lázárt Jézus föltámasztotta a halottakból. És ezt csak én teszem hozzá, mert sehol nem olvastam, de ha csak ők hárman voltak testvérek, és hárman laktak egy hajlékban, akkor, és annak idején ugye a nők nem szoktak volt dolgozni, keresőképes csak Lázár volt, akkor lehet, hogy az egzisztenciájukat adta vissza Jézus. Ugyanúgy, mint a naini özvegynél egy szem fiút föltámasztja Jézus, az egzisztenciáját adja vissza az asszonynak is Jézus. Plusz még a halottat, a testvért, a szeretetted. Mennyi mindent kapott vissza Máriától, hát nem így képzeltem, nem így gondoltam, ha itt lettél volna, nem halt volna meg, de mekkora hála volt benne. És mi, akik itt ülünk, érzünk valamiféle ilyen hálát Jézus felé. És mibe fejeződik az ki? Mert Mária kifejezte valamiben az ő háláját. A legértékesebbet adta. Gyanítom, hogy a mi legértékesebbünk sokszor az idő. Szóval abból van a legkevesebb. Ide megyünk, oda megyünk, eseményeket mondtam, csak lemondunk. Idő a másikra, idő az Istennek. És valójában nem Istennek adott idő az, amit a fiammal, lányommal, akárkivel töltök egy adott helyzetben. A legértékesebbünk sokszor az az idő. Vajon odaadom azt Istennek, úgyhogy ott térdeplek ő előtte, úgyhogy kutatom az írásokat, hogy vajon úgy vannak éj, ahogy itt akármikor is elhangzik. Odaadom az időmet, a legértékesebbet Istennek, vagy a testvéremnek, vagy akárkinek. Kimutatom-e az én nagyra becsülésem jelét ő felé? Ugye Jánosnál olvasunk szintén a leveleibe arról, hogy hát beszélhetünk mi arról, hogy szeretjük egymást, meg szeretjük az Istent, na de miben mutatkozik az meg? És az, hogy szeretem az Istent, miben mutatkozik meg, ha nem abban, hogy szeretem az én testvéremet? És tudjuk azt, hogy ez nem ilyen érzelmi fellángolás, hogy ó, hát én olyan jó gondolattal vagyok felétek. Nem, hát az tevőleges. Ahogyan Isten is tette az ő szeretetét. Miben mutatkozik meg az, hogy az én legértékesebbemet Istennek adom, ha nem abba, hogy a testvéreimnek, vagy a szomszédomnak, vagy most mindegy, hogy kinek, odaadom valamit, valamilyen részét annak, amit nekem adott Isten. Milyen hála volt Máriában. És így ez az ő kis Isten tisztelete volt. Nem tudott többet adni, de amit tudott, azt odaadta. A legértékesebbet. Ez tényleg egy Isten tisztelet volt az ő részéről. És annak a kontrasztjában, hogy néhány nappal ezelőtt még azt mondta, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ennek a kontrasztjában hogy néz ki ez az egész? Hogy én nem azt vártam, hogy te ide se gyere, még csak messziről se üzensz, hogy meggyógyult az én testvérem. Ugye ott van az a szemrehányás is ebben a mondatban. Én mást vártam, én másképp számoltam veled. Én számítottam rád. És aztán Isten valami hatalmasabbat cselekedett, hogy föltámasztotta Lázárt. Amikor az ember érzi azt, hogy teljesen méltatlan vagyok arra, amit Isten ad. Szóval csak a hálátlanság volt bennem, csak a szemrehányás, csak az elvárások. Ugye ismerjük azt a gondolatot, hogy Istenem, neked most ezt meg azt kéne cselekedned, vagy akkor azt meg azt kellett volna cselekedned, mondanod, vagy csinálnod, akkor nem halt volna meg az XY, akkor másképp lett volna. És aztán látjuk azt így az események után, hogy viszont Isten valami hatalmas dolgot tudott kihozni az egészből. Jó, nem úgy, ahogy én elterveztem, elszerveztem, megszerveztem az életemet, valami teljesen másképp, de valami nagyon nagyot adott. Itt nem csak egy családról van most már szó, nem csak egy örömünnepről van szó, nem csak arról, hogy Lázárt visszakaptuk az élők közé, hanem íme, az, aki visszaadta, az tényleg az, akinek mondja magát. Az tényleg a Krisztus, az Isten fia. Az tényleg az. És aztán jönnek csőstől az emberek, és csak egyet, kettőt akarnak látni. Lázárt és Jézust. És tudják, hogy mit hova tegyenek. Tudják, hogy kit hova tegyenek. Ott van-e a hála a mi életünkben, csak a fölött, hogy örök életünk van. Hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. És hogyha ott van az a hála, az mibe fejeződik ki? Mibe fejeződik ki a mi életünkben? Kifejeződik? Van hála? Én azt hiszem, hogy van. Sokan úgy szeretjük elrejteni a hálánkat, szeretjük, főleg férfiak ugye elrejteni a mi érzelmeinket, gondolatainkat is. Nyilván, de vajon nem arra tanít bennünket ez az ige szakasz is, hogy mutassuk ki, mutassuk meg a mi hálánkat. A Bibliában is olvasunk néhány ilyen esetről, hogy kik hogyan fejezték ki az ő hálájukat Isten felé. Gondoljunk egy gőzmozdonyra, Pál apostol megy előre, meg se állíthatja senki, mindenkinek az evangéliumot hirdeti. Ez egyfajta. Ő tényleg úgy fejezi ki a háláját, hogy hirdeti az evangéliumot, meg se állíthatja senki. És gondoljunk arra, akik nagyon hálásak, és a háttérben meghúzódnak. Lázár, egy mondat, semmi több. Akvilla és Priscilla, mindig csak egy-egy olyan kis közbevetés, hogy hát ott volt pont Akvilla és Priscilla, pont egy házi gyülekezet volt náluk, pont bele tudott kapcsolódni az ő munkájukba. Pál apostol, mert hogy ők is sátorkészítők voltak, mindig pont kéznél vannak. De hogy mindig a háttérben. Akik a helyet adják, vagy nem tudom, sok mindent el lehetne róluk mondani, de hogy a háttérben, csendesen kifejezik az ő hálájukat. Vagy ott van például itt Márta. Nagyon hálás lehet Jézusnak. Mit csinál? Amit tud. Két kézzel, két lábbal megy, szolgál, terít. Gondoskodik a vendégekről, gondoskodik a tisztaságról, gondoskodik mindenről, hogy ezek a férfiak, sok okos férfi, jól érezze magát. És még talán lehetne sorolni sokat-sokat. Itt van Mária, aki kifejezi a maga háláját valamilyen különleges módon. A legértékesebbet odaadja. Szóval ott van a hála Jézus felé a mi életünkben, és mibe fejeződik az ki? Lehet az sok minden, lehet az csak egyetlen egy ima, ami minden este esetleg elhangzik a mi szívünkből, és mégsem megszokott, hogy köszönöm, Úr Jézus, az örök életet, amit adtál nekem. Egyetlen egy kicsike kis gondolat. És itt van egy örömünnep, és megint egy ünneprontót hadd említsek, Júdást. Mária megkeni Jézusnak a lábát, kifejezi őszintén az ő Isten tiszteletét, Jézus iránti szeretetét, és Júdásnál meg valami kiveri a biztosítékot. De mi? De mi? Az, hogy hát el lehetett volna adni, ugye 300 dénárért, szétosztani a vagyont. Na de hát olvassuk a következő mondatban Jánosnak a reakcióját, hogy na miért mondta ezt? Azért, mert nála volt a pénztárca. És nem csak beletett, hanem mellé is tett. Egyet bele, egyet mellé. És azt ő maga költötte el. Ő hordta a pénztárcát, ő hordta a pénzt, meg ő hordta el. Szóval ez is benne van, mondja János. És gondoljunk arra, hogy itt van Mária, aki nagy ritkán találkozik Jézussal, és amikor találkozik Jézussal, megragadja az alkalmat, és engedi, hogy Jézus tanítsa, és itt van ez a Júdás, egy a 12 közül, egy tekintélyes ember, minden nap Jézussal van, minden nap tanítja Jézus. És ez a tekintélyes ember egy olyan mondatot mond Máriának, hogy nem tudom, hogy Mária hova süllyedt volna el talán szégyenébe. Hát ez a tekintélyes ember azt mondja, hogy fölösleges pocsékolás, amit csinálsz. És olyan kedves Jézus, ahogy itt megszólítja Júdást. Pocsékolás. Hát pont jó helyen mondott, kedves Júdás, hogy pocsékolás. Hát pont annak mondod, aki ott volt a teremtésnél. Micsoda pocsékolást csinált Isten a teremtésnél. Hogy olyan mélyen a tengerek fenekén egy olyan gazdag, színes világot hozott létre, ahova már a fény le se jut. És sokkal fantasztikusabb és csodálatosabb az újabb kutatások szerint az a világ, mint ami kicsit följebb van a színes rész, ahol még megvilágítja a fény. Miért csinált ekkora pocsékolás Istent, hogy olyan gyönyörű szép dolgokat abba a tök sötétbe megteremtett? Hogy 6000 évvel az ember teremtése után esetleg majd letéved valamilyen szerencsétlen flótás, és lefényképezi, és néhány embernek azt mondja, hogy nézzétek, milyen fantasztikus. Milyen pocsékolást csinál Isten? És a mi életünkben milyen pocsékolást csinál? Amikor azt olvassuk, hogy egy negyede talán az útfélre esett abból az magból, egy negyede a sziklás talajra, egy negyedét a madarak elcsipkedték, és csak egy negyede hozott termést. És Isten gazdagon ontja a magvakat, és gazdagon mondja az igét nekünk. Mennyi szökken szárba? Hallgathatunk mi 5 órán keresztül prédikációt, mennyit viszünk haza belőle? Mennyi szökken szárba? De az az egy mondat, vagy az az egy szó, ami szárba szökkenhet, az akár 60-szor, 30-szor, 100-szor annyit Isten emelt. És az is csak Istennél lehetséges. Mert a természetben, ha jól tudom, még mindig nincsen olyan búza, gabonafajta, ami 100-szor annyit terem. Talán a kukorica. Valami hatalmasat cselekszik itt Isten. Minden nap velünk. Mennyit pocsékol. És most gondoljuk magunk elé ezt az egész szituációt. Júdás kicsit lesöpri Máriát a színről. János hozzátesz egy gondolatot, hogy miért is mondja azt, hogy 300 dénárért el lehetett volna adni, és a szegények között félretenni, vagy szétosztani. Hát azért, mert hogy az ő jelleme nem volt valami tiszta. Úgy, hát tolvaj voltna. Ki is böki, János. Na most mi hogyan reagáltunk volna? Azt gondoltuk volna, hogy na, Jézus most mindjárt helyre teszi. Ha mi lettünk volna Jézus helyében, mit mondtunk volna? Te tolvaj, jobb lett volna, hogyha meg se szólasz. Ismerünk téged. A 3 éve úgy ismerünk, mint az apró pénzt, amit el is raksz. Szóval jobb lett volna, hogyha nagy kegyes szövegeddel elő se hozakodol. Jó lett volna, hogyha befogod a szádat. Tolvaj, álkegyes, fariseus, álszent, minden ilyesmit elmondtunk volna. Mit csinál Jézus? Azt mondja, hogy hagyd a temetésemre tartogatta, vagy tartoghadd, hogy a temetésemre tartogassa. Talán nem az egész kenetet kente rá Jézus lábára. Hagyd békén. Mert szegények mindenkor veretek lesznek. Csak a tárgynál marad. Csak tárgyilagosan azt mondja, nem érinti egy szóval sem Júdásnak a jellemét. Nem csinál jellemábrázolást, milyen ez a Júdás. Nem gázol az ő lelki világába se úgy, hogy te pedig ilyen meg olyan vagy. A jellemét nem érinti így. Csak szilárdan úgy kockán az, hogy mit csinált. És mit csináljon. És azért gondoljunk bele, hogy mi, amikor Istentől kapunk valamilyen figyelmeztetést, az milyen. Hallottátok már azt úgy, hogy Isten azt mondta, hogy mocskos, büdös disznó vagy. Ezt szoktuk magunkat így jellemezni, oké. De Isten még soha nem. Azt mondta, hogy azt, amit mondtál, azt nem kellett volna mondanod. És az ember elszégyelli magát. És tudja, hogy hol a helye. Legalábbis jó, hogyha tudom, hogy hol a helyem. Mi az, amit tettem? És mi az, amit tennem kellett volna? És elég az ahhoz, hogy megalázkodjak, és Isten valami újat hozzon. És Júdásról sem mond le még Jézus. Ilyen Júdás, amilyennek elmondja János, és amilyennek mi is érezzük, és amilyennek úgy jól el is mondtuk volna. De Jézus még mindig, mintha azt mondaná, hogy hagyd. Még mintha esélyt adna neki. Nem a jellemét mondja, hogy te ilyen vagy, és soha nem is leszel másmilyen. Szentségtelen, álszent, stb. Nem. Nem olvasunk arról, hogy úgy egy az egyben leírta volna Júdást. De olvasunk arról, hogy Júdás viszont aztán mit tett. Mit gondolt, mit cselekedett. Hagyd, mert az én temetésemre tartogatta. Az Mária dolga, az Mária Isten tisztelete. Abba te most ne szóljál bele. Olyan jó, amikor nekünk is lehet olyan Isten tiszteletünk, amikor Jézus megvéd. amikor körbevesz. Amikor nem az a fontos, hogy mások mit gondolnak, hogy én hogyan csinálom, meg hogyan nem csinálom. De van egy Isten tiszteletem. Vajon van nekem Isten tiszteletem ezen az egy órán kívül is? Otthon. Amit úgy magam Isten előtt lerendezek. És milyen nagyszerű az, hogy olyanok, mint Mária, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Hát ez szemrehányos. Neki is van esélye Jézus előtt. Őt megvédi Jézus. És itt van Júdás, akiről még mindig nem mond le Jézus. Van esélyem Jézus Krisztus előtt, hogy az én jellememet is átformálja, hogy kiábrázolódjék bennem a Krisztus. Van. Van esélyem. És röviden még néhány szót erről a feltámadásról, amit említettem, mert nem egy elhanyagolható része ez ennek a történetnek. Ez a két fejezet gyakorlatilag erről szól. Halál, feltámadás. A kereszténység gyakorlatilag ezért tudott nagyot aratni, mert Jézus föltámadt. Mert Jézus a feltámadásról beszélt. Egy feltámadás, ami nem az embereken múlik csupán, hanem itt jár közöttünk maga az, aki a feltámadás és az élet. Arról olvasunk, hogy Lázár meghalt, Jézus föltámasztotta. Arról olvasunk, hogy egy nagy örömünnepet rendeznek, és Jézus a haláláról beszél. De vajon nem pont ekkor kéne összekapcsolni a kettőt? Hogy hát figyeljetek, tanítványok, ha Jézus föl tudta támasztani Lázárt, akkor amikor a halálomról beszélek, akkor ne legyetek annyira elkenődve. Azt látjuk, hogy a farizeusok életébe, gondolatába semmilyen módon nem fért bele a feltámadás. Hát se a halál, tehát az, hogy egy messiás meghaljon, az lehetetlenség. Ők éppen ezért meg akarták ölni Jézust, ők félre akarták tenni őt, hogy ne vezesse félre a népet. Ugye attól féltek, hogy elveszik a rómaiak tőlük ezt a helyet is, a templomot is, és a népet is. És mások fogják majd vezetni a népet. Nem a farizeusok, nem a főpapok. És nagyon érdekes az, hogy miután megölték Jézust, Isten gondoskodott arról, hogy a templomot elvegyék tőlük. Mert hogy a templom helyett már itt van Jézus. És föltámadt. És őt kell követni. És őt kell szolgálni. Lehet, hogy úgy izgultak a farizeusok, hogy jaj, csak inkább egy halljon meg, csak ne az egész népet vegyék el tőlünk, és ezen dolgoztak is. De Istennek más volt a terve, és más volt a gondolata. Azt hallottam egy tudós embertől, nálam jobban ismeri a zsidó szokásokat, és annak idején a kultúrát is, azt mondta, hogy ha meghalt egy ember, 3 napon keresztül még meglátogatták. Minden nap kimentek, hogy tényleg meg van-e halva. Szép magyarsággal. És Lázárnál ez volt. Kimentek, és ezért tudták azt mondani, hogy már negyednapos, már szaga van. Ők tudták azt. Mindenki tudta a környéken, hogy Lázár meg van halva. Lázár halott. És ezért nagyszerű az, amit itt olvasunk, hogy mindenki eljön, hogy megnézze ezt a Lázárt. Ismerték előtte is. Talán végigkövették az ő haláltusáját. És hallották azt, hogy meghalt. És már 3 napja is halott volt, tehát 4. napja ott van. Akkor most megnézzük ezt magunknak. A népnek se fért bele a fejébe egy feltámadás, ezért mennek és megnézik. És ezt most Jézus nem olyan titokba csinálja, relatíve titokba, mint a naini özvegynél, hogy a fiát feltámasztja. Most tényleg sokan ismerték Lázárt. És nagyon sokan hittek éppen ezért Jézusban. Nem Lázárban, hogy őt halt meg, és ő támadt föl, na, akkor majd ő élni fog, hanem Jézusban. És Lázárnak a puszta jelenléte mutatott Jézusra. A puszta jelenléte. Semmit nem csinált, csak ott volt. Vagy nem így kéne élnünk, mint nekünk is a hétköznapunkat. Itt vagyunk, és valahogy az életünk mégis Jézusra mutat. Jézusról tesz bizonyságot. Nem sok csodát ír le az evangéliumában János, de mindegyik azt mutatja és támasztja alá, hogy Jézus az Isten fia. És leginkább ez a feltámadás az, ami az embereknek így a minden gondolkodását megmozgatta. És nagyon sok embert megmozgatott. És kiváltotta azt egyesekből, hogy hittek Jézusban, és másokból pedig, hogy na akkor most megöljük nem csak Jézust, hanem aki róla tesz bizonyságot. Puszta jelenlétével is. A ki sem nyitja a száját is. Lázárt is megöljük. Nem fér bele az ő agyukba. A tanítványok agyába se fér bele a feltámadás. Az nem egy hétköznapi dolog volt. Hát még nem hallott az ember nagyon sokszor ilyen dolgot. Feltámad. Hát jó, a prófétánál volt. Összesen egy kezünkön meg tudjuk számolni, és a tanítványok is meg tudták volna számolni, hogy hány feltámadásról beszélünk. Na de hát ott Isten cselekedett mindig. Na de hát amikor Jézus cselekszik, akkor ott most Jézus az Isten. Gondolkozhattak ők sok mindenről, de akkor se fért bele a fejükbe. A feltámadás nem az embereknek való gondolat. A halál az úgy megszokott dolog volt, a feltámadás az nem igazán. És azt olvassuk, hogy amikor Jézus megdicsőült, feltámadt, akkor a tanítványok visszaemlékeztek, nem csak erre, sok mindenre. Akkor úgy összerázódik minden egyképpé. Összeáll minden egyképpé. Akkor teljes lesz. És így az események előtt még sok minden homályos, sok mindent nem értenek, sok mindent el is vetnek, de Jézus miután föltámad, összeáll minden egyképpé. Miután ők bekerülnek egy új dimenzióba, egy új területre, sok minden összeáll egyképpé. Azé a képé, amiről Jézus eddig beszélt, csak süket fülekre talált leginkább. Olyan jó, hogy ebben a reménységben lehetünk most is itt. Sok mindent talán nem értünk. Talán homályos. De majd, amikor Jézus megdicsőül, amikor esetleg átlépünk a küszöbön, és odaadjuk az életünket Jézusnak, vagy amikor meghalunk és föltámadunk, akkor sok minden összeáll majd egyképpé. Akkor majd le tudunk borulni Jézus lábainál, esetleg meg is kenjük az ő lábát, a legértékesebbel. Akkor tényleg Istent tiszteljük úgy, ahogy van. Mert látjuk azt, hogy azt ezért tetted az én életembe. Az azért volt az én életembe. Ezt amazért engedted meg. És összeáll minden egyképpé. Azt olvastam, hogy ha a feltámadásban nem hisz az ember, akkor lehet akármilyen jó keresztjén, édes keveset ér az ő hite. Ha a feltámadást kivonjuk a kereszténységből, akkor teljesen fölöslegesen ücsörgünk itt. Ha Jézus nem támad föl, hiába való a ti hitetek, mondja Pál. Ha nincs feltámadás, még bűneitekben vagytok. Ha Jézus csak ugyan nem támad föl, teljesen fölösleg. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mennyi üldöztetésen mentek keresztül a hívők. Mennyi mindenről mondunk le. És akkor az élet végén így lezáródik valami, és csak annyit mondhatnánk el, hogy teljesen fölösleges volt. Ha Jézus nem támad föl, teljesen fölösleges minden. De ha Jézus föltámad, annak valami iszonyú nagy következményei is vannak. Akkor ő tényleg Úr. Akkor ő tényleg az, akinek mondta magát. Akkor ő tényleg Isten fia. Akkor ő neki tényleg van hatalma üdvözíteni mindazokat, akik hisznek benne. Akkor Isten valami hatalmasat cselekszik Jézus Krisztus által. És egy okos ember írta azt is, aki nagyon sok mindennek utána járt, hogy beszélgetett egy buddhistával, vagy mohamedán emberrel, nem tudom már melyik volt lényegtelen, aki azt mondta, hogy az ő vallásukban sokkal komolyabb hívők vannak, akik sokkal komolyabban és jobban hisznek, mint a keresztények. És erre csak az előadónak az volt a válasza, hogy lehet, hogy így van. Mégis a keresztények üdvözülnek. De miért? Mert nálunk nem a hit a fontosabb. Nem a hit a legfontosabb. Hogy mekkora az én hitem. Hanem a hitem tárgya. Tárgya. Az alanya. Jézus Krisztus. Hogy ő üdvözít, és nem a hitem. De ő üdvözít. És olyan nagyszerű azt olvasni az új szövetségbe, hogy Isten Jézus nem a hitetlenségünkre néz, nem a hitetlenségünk nagyságára, hanem a hitünk esetleg kicsinységére. Lehet, hogy ott van bennem, és lehet, hogy nagyon kicsi a hit. A belévetett hit. De Jézus arra néz. És ezért Jézusba bele lehet kapaszkodni. És ő fog föltámasztani. Nem az én nagy hitem, vagy még nagyobb hitetlenségem adott esetben. Jézus az, aki életet ad. Jézus az, aki föltámasztotta Lázárt, és azért iratott meg, hogy mind a mai napig higgyünk benne. Hogy neki van hatalma föltámasztani bennünket is. És volt hatalma föltámasztania önmagát is. És ezért olvasok itt ezt a történetet ilyen hosszan. Ilyen hosszan. Hogy kedves tanítványok, gondolkozzatok el ennek az értelmén. Csak hát tanítványok megint másfele figyeltek. Talán inkább a pénztárcára. Hogy ha Lázár föltámadhatott, akkor az, amit én mondok itt, hogy az én temetésemre tette félre, és ami ezután a fejezet, vagy a szakasz után jön, 3 nap, hogy meg fognak ölni engem, és 3 nap múlva fogok támadni. Az reális, az valóság, az megragadható, az úgy van. Kedves tanítványok, kapaszkodjatok már bele. Lehetséges, hogy új életet hoz Isten. Lehetséges, hogy föltámasztja az ő fiát. Lehetséges, hogy föltámasztja az övéit is. Hogy a halállal nincs itt mindennek vége. Sőt, akkor kezdődik. Tényleg hisszük azt is, hogy akkor elkezdődik valami új. Nem megfoszt Isten bennünket, hanem valami teljesen új kezdődik. Valami fantasztikus. Lehet, hogy az emberek nem fognak házasodni, férjhez menni. Lehet. De ennél sokkal jobb lesz. Ennél sokkal jobb lesz. Úgyhogy van okunk nekünk is a hálára. Van okunk az Isten tiszteletre. Van okunk kifejezni az Isten tiszteletet. Az jutott eszembe, hogy az Isten imádását kiszoktuk fejezni énekekbe. A gyülekezetünkben valamiért kialakult az a szokás, hogy ez csak úgy vasárnapra, 20 percre, 30-ra szűkül. Miért? Otthon megjelenik az ének a mi ajkunkon. Egy-egy összejövetelkor. Hogy mutatjuk ki a mi hálánkat Jézus felé? Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát neki. Szeretnénk őszintén hálásak lenni neked, Urunk Jézus Krisztus, a te igédért. Hisszük, hogy nem tér hozzád vissza üresen, dolga végezetlenül, elvégzi a maga munkáját. Szeretnénk hálát adni neked azért az örök életért, amit hoztál nekünk, pont a te kereszthalálod és feltámadásod által. Hálát szeretnénk adni, hogy nem a mi hitetlenségünkre nézel, hanem arra kicsiny hitre, amiben olykor meg tudunk fogóckodni benned. Köszönjük, hogy a mi hitünk alapja nem a mi hitünk, hanem te magad. Te magad az élő, a feltámadott Úr Jézus Krisztus. Szeretnénk meghajtani a mi térdünket te előtted, vallani, hogy Úr vagy mindenki fölött, élők és holtak fölött, mennyeiek, földiek és föld alatt lévők fölött. Úr és Isten vagy, aki uralkodsz is. Szeretnénk őszintén megvallani neked, hogy ezt a te uralmadat olyan sokszor megkérdőjelezzük, olyan sokszor úgy szemrehányóan azt mondjuk, hogy ezt vagy azt kellett volna tenned, úgy mondjuk, hogy ezt vagy azt kellene most tenned. Szeretnénk meghajtani te előtted magunkat, és azt mondani, hogy Urunk és Istenünk, Mesterünk és Alkotónk, te teremtettél bennünket, te tartottál meg eddig, és te üdvözítesz, és te vagy az, aki hatalmasan cselekedtél, és cselekszel a mi életünkben. Kérünk, Urunk, hogy vezess tiszta látásra. Akkor, amikor tele vagyunk a saját terveinkkel és gondolatainkkal, szólj bele a mi életünkbe. Hadd szóljon a mi életünk, a mi puszta jelenlétünk is te rólad. Kérünk, Urunk, hogy a mi előttünk álló napok, hadd teljenek ebben az Isten imádatban, ami rólad szól, nem rólunk, ahol téged ünneplünk, nem magunkat. Kérünk azért, hogy hadd tudjanak mások is téged meglátni rajtunk keresztül. Erősítsd a mi hitünket, támaszd ott is föl életet, ahol még nincs. Könyörülj rajtunk, hogy minél többen áttérjünk ebben az országban, áttérjenek az élet országába, a halál országából. Kérünk, hogy át tudják adni az életüket. Így kérünk a mi országunkért, népünk vezetőiért, így kérünk a háborúságban lévőkért, kérünk azokért, akiket üldöznek az ő hitük miatt, erősítsd az ő hitüket. Te, aki mindenütt jelenlevő Úr és Isten vagy, hadd dicsérjünk és hadd imádjunk téged egyszerű szavakkal is, puszta jelenlétünkkel is, és kérünk így, hogy a mi munkatársaink és családunk között is hadd tudjunk embereket te hozzád vezetni. Talán sok mindent nem értünk, mégis magasztalunk téged azért, mert kibontod előttünk a te képedet, a te terveidet, és örök élettel ajándékozol meg. Nem azért, mintha megérdemelnénk, de azért, mert kegyelmes Úr vagy. Amen.